Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét az imádság előtt felolvasott szakasz néhány mondatából olvasom újra, felállva hallgassuk Ézsaiás könyvének 64. 63. és 64. részéből a következő mondatokat. Minden szenvedésüket ő is szenvedte, és orcájának angyala megszabadította őket, szerelmében és kegyelmében váltotta ő meg őket, fölvette és hordozta őket. Tekints alá az égből, és nézd le szentséged és dicsőséged hajlékából. Hol van buzgó szerelmed és hatalmad, szívednek dobogása és irgalmad, megtartóztatják magukat én tőlem, hiszen te vagy atyánk, hiszen Ábrahám nem tud minket, és Izrael nem ismer minket, te Uram vagy a mi atyánk, megváltunk, ez a neved öröktől fogva, ó, vaj, ha megszakasztanád az egeket, és leszállnál. Elébe mégy annak, aki örvend, és igazságot cselekszik. Mi minnyáján olyanok voltunk, mint a tisztátalan és mint megfertőztetett ruha, minden mi igazságaink is elhervadtunk, mint a falon minnyáján, és álnokságaink, mint a szél hordtak el bennünket, és nem volt, aki segítségül hívta volna a te nevedet, aki felserkenne és beléd fogóznék, mert orcádat elrejtetted tőlünk, és álnokságainkban minket megolvasztottál. Most pedig, Uram, atyánk vagy te, mi sár vagyunk, te a mi alkotónk és kezed munkája vagyunk, mi mindnyájan. Ó, ne haragudjál, Uram, felettébb, és ne mindörökké emlékezzél meg álnokságainkról. Imé, lásd, kérünk, mindnyájan, a te néped vagyunk. Eddig olvassuk a Szent Igét, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, Ézsaiás felolvasott imádsága a Biblia egyik legszebb zsoltára, közösségi panasz éneknek is lehetne nevezni. Így imádkozik valaki, aki átérzi a saját és népe kiszolgáltatottságát, szorongatottságát, és átérzi azt is, hogy nem egyszerű dolog felismerni, hogy a bűneink választanak el Istentől, és nem az ő karja lett rövidebb, nem az ő szeretete csökkent, hanem időről időre eltévejedünk, és ő valahogy utánunk nyúl, de nagyon nehéz időszakok azok, amikben nélkülöznünk kell az ő közvetlen társaságát. Az egyik kiemelt mondat ebből a hosszú szakaszból az a dolog, amit a szenvedéseink közben nem nagyon szoktunk felidézni, pedig egészen biztosan így van, de kicsit önzővé és önmagunk felé fordulóvá tesz a bánat, a kiszolgáltatottság és a nehézségek, és ezért megfeledkezünk arról, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedte. Tehát nem arról van szó, hogy kívülről nézi a vergődésünket, hanem olyasfajta helyzetben van, mint a szülő, amikor tudja, hogy nem avatkozhat be a gyereke életébe, nem dönthet helyette, de megszakad a szíve, ha nézi, hogy mi történik vele, hogy megy tönkre a gyerekének a kapcsolata, hogy veszíti el esetleg a munkáját, vagy ennél drámaibb módon is, esetleg hogyan lesz szenvedélyeknek a kiszolgáltatott játékszere, és mindent megtenne, az életét is odaadná cserébe, de nem lehet a másik életét élnünk, és ugyanígy Isten sem éli a mi életünket. Nagyon nagy dolog, hogy bennünket felnőtteknek akar tekinteni, partnereknek, és nem bábuknak, akivel ő játszogatna a nagy örökkévaló magányában és unalmában, mi ezt legalábbis így gondoljuk, hogy vajon mi az, ami Istent foglalkoztatja, hát foglalkoztatja őt az, ami velünk történik. És szenvedést okoz neki, szomorúságot okoz. Nem az, hogy őt becsaptuk, vagy hűtlenek lettünk hozzá, hanem hogy mi a magunk választotta utak, útvesztők okozta a szenvedések között vagyunk, és hogy igazán, nehezen mondom ki, nem tud segíteni. Mindent megtehetne persze, és amikor összedől körülöttünk a világ, akkor megtelik a szívünk azzal a gondolattal, hogy miért nem avatkozott be. De ez csak olyankor szoktuk gondolni, amikor kiderül, hogy a magunk választotta út számunkra megoldhatatlan feladatokat ad, és amikor ránk szakad a felelőssége rossz döntéseinknek, akkor úgy érezzük, hogy ezt a felelősséget nem tudjuk elhordozni. Jó lenne, ha a Jóisten vállalná ezt. Egy kedves asszony, egyszerű asszony mondta egyszer nekem, amikor kicsit panaszkodott, a sok gyereke volt a gyerekeinek a sorsáról, aztán én nagyon sóhajtott, és közben fűzöm még, hogy éppen az egyik unokája betoppant, és mondta, hogy mama, vedd ki a fülbevalót a füledből, mert megyek valahová buliba, és nincs a fülbevalóját, eladta azt hiszem valami, és a nagymama kivette a fülbevalót, és odaadta, sóhajtott egyet, és azt mondta, hogy nem kérdeztem meg őket, hogy meg akarnak-e születni. Hát akkor nekem teljesítenem kell, amit ők kérnek, és enyém az a teher, ami rajtuk is van. Unokái és gyerekei, volt talán 10 gyereke, és megszámlálhatatlan sok unokája. De nem kérdezte meg a gyerekeit, hogy meg akarnak-e születni. És mi is eljátszunk néha ezzel a gondolattal. Múlt héten egy teológus mondta éppen nekem, hogy hát nem kért Isten engedélyt tőlünk, hogy idejöjjünk. És mondtam, hogy igen, így is lehet. Teológus hallgató, még első éves, csak majd jönnek még a következő tanulmányok, mondtam neki, és akkor talán a kép bonyolultabb lesz egy kicsit. De mondtam, hogy lehet így is a dologhoz közelíteni, és úgy is, hogy milyen nagy bizalma az örökké valónak, hogy minket éppen most és éppen arra a helyre, ahol vagyunk, akart oda tenni, és csodákat is vihetne rajtunk keresztül véghez. És persze, hogy nem könnyű ez az út, és persze, hogy az ő atyai szíve időnként megrepedezik, amikor látja, hogy mi kis apró emberi lények hogyan küzdünk ezen a földön, a nekünk adott, behatárolt időben, és milyen hatalmasak ezek a feladatok. Mi is emlékszem, amikor először engedtük el egyik fiunkat, jelen van, nem akarom a nevét mondani, a boltba egy zacskó tejért, és néztük az ablakból, ahogy elment, és hát vele éreztünk, hogy milyen nagy-nagy feladat, hogy ő most egyedül elmegy és vesz egy zacskó tejet. Nem is volt probléma nélkül való a dolog, de nem akarom efelé elvinni az ügyet, de valahol ezt el kellett kezdeni, és Isten nézi a mi küzdelmünket és szenvedésünket, és velünk sír, és velünk akar örülni. Velünk akar örülni is, és tudja, hogy ezek nélkül, a próbák nélkül nem növünk fel soha. Hogy a szenvedést nem lehet kivonni ennek a földi életnek a történetéből, van ígéretünk arra, hogy egyszer letöröl majd minden könnyet az arcunkról, és nem lesz fájdalom, kiáltás, megbotránkozás, csalódás, és a becsapottság érzete, a hálátlanságból eredő összes-összes szomorúságunk, lesz ilyen. De itt ez a földi történet nem képzelhető el, küzdelmek, szenvedések, könny, veríték és sebek nélkül. Nem akarunk más világot elképzelni, nem akarunk búrában élni. Nem akarjuk úgy leélni az életünket, hogy csak erre koncentrálunk, hogy ne érjen bennünket semmiféle megpróbáltatás, és ne gondoljuk, hogy csak a hívő embernek jut mindez eszébe, mindenkit ugyanúgy érnek terhek, nehézségek, sőt, néha javunkra van egy kicsit az, hogyha elgondolkodunk felette, hogy mások, akik mondjuk akár fogyatékkal születtek, vagy menet közben veszítettek el valamit, vagy valakit, és mi még nem, hogy mások mennyivel több nehézség között vannak, mint mi, ez teljesen azért nem vigasztal minket, csak egy kicsit lecsendesít. És ebből a helyzetből egy kis apró kipillantás, és meglátjuk esetleg Istennek a velünk együtt szenvedő, együttérző arcát. A Jézus arcát, aki percekkel van azelőtt, hogy föltámassza Lázárt, és mégis végigfolynak a könnyek az arcán, mikor látja, hogy mit okoz a gyász embereknek az életében. Még azt is meghallja azokat a megjegyzéseket, hogy ez, akinek olyan nagy hatalma van gyógyítani, nem tette volna meg, hogy kicsit hamarabb érkezik? Miért nem jött időben? Hányszor gondoljuk ezt? Gondolok arra az anyára, akinek a 9 éves gyereke szívinfarktust kapott, én nem is tudtam, hogy ilyen fiatalon is lehet. És szegény azt imádkozgatta, hogy Isten, ha vagy, érjen ide a mentő. És nem ért oda a mentő. Szörnyű dolgok vannak ebben a világban, és mondom, az a kicsi kis sugár, ami most a félrehúzott függöny, kicsit megszakított függöny résein keresztül beszűrődik. Az azt mondatja a prófétával, hogy minden szenvedésüket ő is szenvedte, ha nem is tudta vagy akarta azokat hirtelen leállítani, de arcának angyalát, de szép kép ez, elküldte, hogy segítsen, sokszor a segítség csak annyi, hogy átöleli a vállunkat az ő angyalán keresztül valaki, és velünk együtt sír. Nem tudunk időnként más tenni. A Jézus keresztje alatti szent asszonyok sem tudtak más tenni, nem tudták levenni a keresztről, nem tudtak szembe menni a hatalmakkal, hogy megakadályozzák ezt az igazságtalan ítéletet, és nem tudták Istent arra kényszeríteni, hogy változtassa meg eredeti döntését, és mégse adja oda az egyszülött fiút váltságul, csak álltak a kereszt alatt és sírtak. Arcának angyala arcán látjuk Istennek a könnyeit, és ezek az angyalok lehetnek emberek is. Fölvette és hordozta őket. Amikor szükséges volt, fölvette és hordozta őket. És akkor itt folytatjuk tovább a gondolatainkat azzal, amit 15. versben mond az imájában Ézsaiás, hogy tekints alá az égből, kicsit később, hogy vaj, ha megszakítanád, ez a 64. fejezet első verse, megszakasztanád az egeket is, és leszállnál. Tekints alá. Miért gondol ilyeneket? Hát igaz, a templom romokban hever valóban ebben az időben, ugye ez a fogság idején íródott, a templomot lerombolta az ellenség, és most gondolkodik el a hívő izraelita azon, hogy mi is lesz, hova menjünk imádkozni. Ugye feljártak a kegyesek minden évben háromszor, aztán ahogy nőtt a lakosságnak a száma, meg kellett egyezni, hogy kimegy az egyik, kimegy a másik, és kimegy a harmadik kötelező felvonulós ünnepre. De valaki mindig ment, és valakit a családból elengedtünk, mindig hozta a híreket, újongva, tele örömmel, hogy ment fel a grádicsokon a templomhoz, és énekelte a grádicsok énekét, és aztán ott volt az Úr előtt, áldozatot mutatott be, elmondta az imákat, és hisz benne, hogy az Úr ezt bizonyára meghallgatta, de most a templom romokban hever, mintha Isten kiköltözött volna a templomból, és elment volna egy elfüggönyözött, felhőkkel eltakart helyre, megközelíthetetlen messzeségbe. Igaz, hogy a templom építésénél is üzeni az Úr, hogy én nem lakozom falak között, hanem bennetek és közöttetek akarok lakni addig, amíg ezt lehetetlenné nem teszi az emberi hűtlenség és bűn. És íme megtörtént a dolog, és nem találjuk az Urat. Hol vagy? Hol vagy, Isten, most ezekben a pillanatokban? Miért mentél olyan messzire? És bárcsak letekintenél legalább onnan. Arra gondoltam, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor Istennek az a vallásos megközelítése, amiben benne van a templom, az imakönyv, megmondom őszintén, hogy ahogy öregszem, úgy egyre jobban kedvelem azokat a templomokat, amiknek már van ilyen sajátos illatuk, van abban olcsó parfüm, és a bűnök miatti izzadság, és nem tudom, a templom padok simogatásának, könyveknek, kis egérnek is az illata, tehát templom egere is benne. Nem tudom, ismerjük-e ezt az illatot, kis füst, gyertya, lángja és egyéb dolgok. Szóval ilyenkor mindig tűnődök egy kicsit, és arra gondolok, hogy mennyi ember imádkozott, sóhajtozott, reménykedett, és próbálta meg átélni a mindenütt jelenlévő Istennek a közelségét, vagy éppenséggel sírt a hiánya miatt, hogy ilyen szentek ezek a helyek, és az illat marad, a padok esetleg összetörnek, a szél mozgatja az ablakot, telefújja avarral, láttam már ilyen templomot is, telefújja avarral, és még ott van az úrasztalának a terítője, és egy-két énekeskönyv. Hol vagy, Uram? Apa hiányzol. Mert nem lehetett mást írni ehhez a szakaszhoz itt, jegyzeteimben, mint azt, hogy apa hiányzol. Hol vagy, apa? Apa, segíts most! És ennél a pontnál, és aztán majd a harmadik pontomnál, hadd idézzem fel a tékozló fiúnak a történetét. Miért nem állította meg az apa ezt a fiút? Miért nem mondta, hogy nem finanszírozom a te utadat, amikor saját utadra mész, tudom, hogy mire fogod elverni, én is voltam fiatal, keservesen dolgoztunk ezért a pénzért, amit te halálom idején örökölsz majd, de miért tekintesz engem halottnak? Miért kéred ki halálom előtt a vagyomból rádeső részt? Nem mond ilyeneket. Nekünk ez eszünkbe jut, és eszébe jutott a fivérének is, az idősebb testvérnek is, ez morgott ott, sosem volt bátorsága neki odaállni az apja elé, és azt mondani, hogy add ki a vagyomból rámeső részt, mivel ő volt az idősebb, őt illette volna legalább a kétharmada a vagyonnak, és ne mondja már apám, hogy én siettetem az ő halálát, és itt van ez a senkiházi öcsém, aki kéri a vagyomból a rámeső részt, és tudjuk, mire fogja elverni, és elveri. Nagyon szellemes Lukács evangéliumában ennek a történetnek, példázatnak a szerkesztése, mert egyetlen versben van benne az, hogy fogta a vagyonát, elment és elhertálta. mindenét, amilyen volt. Egyetlen egy bibliai vers, egy bővített nagy görög mondatban benne van ez. Ilyen gyorsan történik meg a dolog. És akkor kezdett szükséget látni, és amikor megtapasztalta, hogy elfogytak a barátok, és azt is, hogy a munkaadónak fontosabb a disznaja, mint az ő sorsa, mert ráütnek a kezére, amikor a disznók moslékjából megpróbál elcsenni néhány falatot, akkor elkezd hiányozni apa. Elkezd hiányozni az otthoni ház, és mindennel együtt eljut oda, hogy alkalmazottnak, béresnek is jobb lenne otthon a sorsa, mint így távol mindentől megfosztott fiúnak, és elindul haza. Elindul haza, a szívében a kételyel, hogy vajon őt ott visszafogadják-e. Miért mondta el Jézus ezt a példázatot? Azért mondta el, mert mindannyiunknak a története. Megtaláljuk valahol valamennyien a sorsunkat ebben. Megtaláljuk azt a gondolatot, hogy minden értéket, amink volt, amit örökül kaptunk, lenullázza ez az élet, bűnös kívánságaink, a dac, hogy majd mi megmutatjuk a kell Istennel szemben is, hogy mi egy jobb világot, egy tűrhetőbb, egy élhetőbb világot tudnánk létrehozni legalábbis a magunk számára. És amikor minden kudarcba fulladt, és a gyász folyamatában kifulladt, az a próbálkozásunk is, hogy toljuk mindennek a következményeit Istenre akár, a szívtelen testvérünkre, aztán Istenre, aki nem kérdezte meg, hogy mi ide akarunk-e jönni erre a földre, és amikor az önsajnálatnak eljutunk a mélyére, és kihűlnek ezek a forró önszerető gondolatok, és lankadni kezdünk, akkor feldereng újra az atyai ház, hogy ott engem szánnak, szeretnek. Nem akarjuk persze igazán hinni, de olyan jó, hogy ebben a szakaszban ott van ez az örök evangéliumi gondolat, hogy elébe mégy, elébe mégy. Mert ez a nagy megtapasztalása ennek a fiúnak, hogy az apja elébe futott. Elébe futott. Nem úgy volt, hogy ő odaért, elmondta a kis magyarázatát, hősiesen fölajánlotta, hogy innentől kezdve ő fogja kitrágyázni az istálót, és mindent megcsinál. Valaki egyszer azzal kopogtatott be hozzám, egy rokonom is volt az illető, aki szerencsét próbált külföldön, és azt mondta, hogy ha azt kívánod, hogy a lépcsőházat háromszor mossam fel, azt is megteszem. Aztán nem lett kapcsolatunkból igazán jó együttműködés, mert ugyan megkapott mindent, de nem csak, hogy a lépcsőház felmosása maradt el, Ékozlófi történetében ez nincs benne, benne lehet, hogy még egyszer megtörténik, hogy a gyarlóságaink kerekednek felül. De te elébe mégy az embernek. Igen, nem úgy van az, hogy mi emberfeletti erővel megpróbáltuk megszakasztani az egeket, és eljutni Istenhez, hogy kikényszerítsük üdvösségünket, bűneink bocsánatát, hanem ő elénk bejött. Karácsony nagy üzenete ez, hogy olyan mélyre jött. Kezünkbe tette önmagát egy kis újszülöttnek a képében. Nem felettünk volt, nem atyáskodás a történet mellénk érkezett, mint a testvérünk, sőt, még annál is lejjebb, mint a nekünk, a mi gondoskodásunknak kiszolgáltatott is. Csecsemő. Nem mi mentünk oda, hanem ő jött elénkbe, és ő volt az, aki most derül ki újra, miután lecsendesedett a szívünk, hogy bár összedőlt a templom, de ő volt az, aki templommá lesz, és hajlékká az örökkévaló Isten, és az ő karjai sosem lankadnak el. Ezért jövünk ma is, advent második vasárnapján. Őhozzá, kiáltunk hozzá, hozzuk elégedetlen vagy bűnös szívünket, de hiszen ő atyánk, és ahogy a jó apa túlteszi magát mindazon a sérelmen, ami történt, nem sérelmi jellegű teológizálás vagy politizálás az, ami őt jellemzi. Nem arról van szó, hogy az ő tekintélyén csorba esett, hanem megszakadt a szeretett közösség közte és közöttünk. És ezért küldte az ő fiát ebbe a világba, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Apa, hol vagy? Kérdezzük őt, és imhol vagyok, mondja ő, boldog, aki keresi, meg fogja találni, úgy legyen. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, teremtőnk és szívünket vizsgáló Isten, ki nem távolról nézett küzdelmünket, hanem minden szenvedésünket te is szenvedted, nem feledkeztél soha meg egy pillanatra sem arról, hogy mi a kapcsolat közöttünk, nem bíránk akarsz lenni, nem azért küldted egyszülött fiadat a világba, hogy kárhoztasd azt, hanem hogy megmentsd, hogy az ő szeretete által ébreszt bennünket rá, elveszett voltunkra, és nyisd meg az ajtót, amint te jössz elénk, és te fogadsz vissza be az örökségbe bennünket. Légy áldott ezért, áld meg mindannyiunk küzdelmes életét, nyisd meg szemünket és szívünket, és ha ezt megtetted, hadd legyünk képviselői ennek az evangéliumi üzenetnek minden ember felé, mert az a te akaratod, hogy minden ember megtérjen, és az igazság megismerésére eljusson. Légy áldott ezért, Úr. Amen.